Kedves kollégák, 2023. június 18 és 22 között kerül megrendezésre a bulgáriai Szófiában Európa egyik legrangosabb rinológiai konferenciája, az ERS 2023. A közel 1000 fő részvételével zajló rendezvényre 65 országból érkeztek kollégák, és hazánkból is számos intézményből képviselik a szakmát. Ebből az alkalomból rendhagyó módon egy helyszíni podcast sorozattal készülünk, amelyben rövid szakmai beszámolókat hallhatunk a jelenlévő szakemberektől a rinológia aktualitásairól. A mikrofonnál köszöntöm Hirschberg Andor professzor urat, a János Kórház fülorgégészeti és fejnyaksebészeti osztályának főorvosát és lapunk főszerkesztőjét. Szia!
Szerbusz!
A konferencia negyedik napján járunk, most már kellő tapasztalattal rendelkezünk szerintem ahhoz, hogy megítéljük, hogy milyen a szervezés, milyen a helyszín, milyen a felhozatal.
Köszönöm szépen a kérdést, tényleg így a kongresszus felé járva már lehet nyilatkozni arról, hogy milyen a kongresszus, különösen annak fényében nézzük most már ezt a kongresszust, hogy tudjuk, hogy 2 év múlva Budapesten lesz ugyanez a kongresszus, és valószínűleg érintett leszek én is valamennyiben a szervezésben. De ettől függetlenül is bátran mondhatom, hogy ez egy jó kongresszus, de én, aki már sok kongresszus szerveztem otthon, többek között nemzetközit is, látom a hibákat, amik vannak sajnos. Leginkább a vetítéssel, a fényleoltással, a informatikusok és az előadók közti kooperációval vagyok elégedetlen, ezen feltétlenül javítani kell. Egyébként a kiállítóknak kellően nagy helye van, ez nagyon fontos. Sok kiállító van, lehet velük kontaktálni, kipróbálni dolgokat, ugye ez egy kongresszus szervezésnél elengedhetetlenül fontos. A termek tulajdonképpen megfelelően nagyok, mivel szerintem ez nem egy kongresszusi központnak épült, itt nagyon sokat kell a termeket keresni, annak ellenére, hogy jól ki vannak írva, de nem kongresszusi központról beszélünk, ez valószínűleg egy színház központ, művelődési központ volt, tehát nem teljesen ideális ebből a szempontból. Szóval látjuk szerintem a hibákat, amik javíthatók, és nagyon remélem, hogy ez 25-ben, ezek nem fognak előtérbe kerülni.
Eláruljuk a hallgatóknak, hogy hol fog Budapesten megrendezésre kerülni a konferencia?
Én nagyon szívesen megtenném, de le vagyunk erről tiltva, mert még nincs aláírva a hivatalos helyszín. Azt elmondhatom talán, hogy 2 helyszín jött szóba, a kongresszusi központ a város szívében, illetőleg a Hung Expo területe a másik, de nem mondhatjuk még ki, hogy melyik a nyertes, mert még nincs hivatalosan kihirdetve. Mi Zsolttal sejtjük, hogy melyik lesz a befutó, de most még ezt nem jelenthetjük ki egyértelműen.
Ugye a korábbi interjúknál is említettük, hogy rendkívül széles a felhozatal. Elsősorban a biológiai terápiával kapcsolatos előadásokat látogattad, vagy más is belefért a sűrű napi rendbe?
Én mindenhol voltam most. Természetesen az elsődleges hangsúly az mindig a elméleti előadások, elsősorban ugye rinoszinuszitis és ezek ehhez csatolható témakörök. De azt kell mondjam, hogy minden témában otthon vagyok. Most beültem tumoros előadásokra is, osasra is, szeptum perforáció, életminőség, akkor kadáver diszekciós masterclass, ilyen életmű előadásokat is hallottam, például Castelnuovo professzor úr, ugye az elmúlt 20 évről, Kennedy professzor úr szintén az elmúlt 20 évéről, és akkor most utoljára Wormald professzor úr is a tulajdonképpen a CRS-nek a jelene mellett bemutatta a múltat. Hát azt kell mondjam, hogy ez egy hátborzongatóan szuper előadás volt eleve, és ilyen tiszta fejű profa nagyon ritkán találkozik az ember.
Ugye kijelenthetjük, hogy Magyarországon is a biológiai terápia a CRS kezelésében szárnyal. Te hogyan látod a magyar eredményeket a nemzetközi viszonylat tükrében?
Hát természetesen az eredetnél nem voltunk ott, ugye az originális kutatásokban nem tudtunk részt venni érthető módon, de már a második fázisú klinikai vizsgálatokban hazánkban több centrum részt vett, szerintem ott már mi egész jó kis tapasztalatot szereztünk. Azóta, mióta több biológiai kezelés Magyarországon is elérhető, azóta már a real life vizsgálatokban is részt tudunk venni. Hát mindenki tudja szerintem Magyarországon, hogy körülbelül most másfél-két éves tapasztalata van több centrumnak. Tehát egyrészt gyűlik-gyűlik szépen a saját tapasztalat, amit most nagyon jól összetudtunk hasonlítani a nemzetközi real life eredményekkel. Egyébként is elérkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy nemzetközileg is revízió alá vették az indikációkat, az eredmények követését, tehát kell következni otthon is az a pont, hogy revízió alá kell vennünk a nagyon gyorsan megszületett magyar szakmai ajánlást, mert most 23-ban itt van a kezünkben a EPOS Euphoria 23-as modifikáció, ami például az eddigi 250 eozinofil sejtszámot mikroliterenként levitte 150-re, ami egy lazítás. Úgyhogy a miénket is lazítani kell majd nagyon sok szempontból, mert a miénk nagyon szigorú, ugye, hogy megkapjuk a térítést vagy a támogatást, ezért szigorú. Úgyhogy ezzel mindenképpen módosítani kell. Rengeteg szó esik ugye az indikációkon kívül arra, hogy mi a hatékonyság, hogy kell azt fölmérni, hogy lehet a betegeket követni, vagy hogy kell. Ebben megint csak majd egységesíteni kell a magyar viszonyokat, illetőleg a mellékhatásokról is kell szót ejteni. Sokan kicsit tartanak a eozinofil sejtszám emelkedéstől. Ugye itt most megtudtuk, a nemzetközi adatok azt mondják, hogy 30%-ban van átmeneti hipereozinofilia, de ez átmeneti. A későn kezdődő late onset eozinofilia az csak 5%-ban van, de emiatt monitorozni kell a betegeket, illetve figyelni kell arra, hogy amikor a beteget beválogatjuk, akkor mi a kiindulási eozinofil sejtszáma, mert aszerint bizony nem biztos, hogy mindig dupilumabot kell választani, de ugye figyelni kell, aki mondjuk rizikótényezőbe esik, vagy rizikócsoportba, mert magas a kiindulási eozinofil sejtszáma, vagy autoimmun beteg, vagy valami egyéb rizikója van, vagy terhes, ugye ott másik molekulák jönnek szóba.
És hogyan alakul a biomarkerek diagnosztika és prognosztikai szerepe a CRS menedzsmentben?
Hát eleve ugye a kritérium rendszerben benne van, hogy T2-es legyen a gyulladás. Egyébként érdekes, erről is lehetne beszélni. Kaptunk egy összefoglalót arra, hogy az egyes társaságok, nemzeti társaságoknak milyen eltérése van a guideline-juk között, már indikáció szempontjából is. Van például két ország, ha jól emlékszem, Kanada és Brazília, ahol a primér indikációban nincs benne a T2-es feltétel, azért, mert ők azt mondják, hogy ugye vegyes környezetű ez a betegség, tehát lehet T2, T3, mixed type, és akkor ugye nincs értelme a T2-eshez ragaszkodni. Hát természetesen ebben is van ráció, minden lehet vitatkozni, de hát ugye a biomarkerek pontosan azért kellenek, hogy ugye endotípus szerint tudjunk választani a betegségek között, vagy a betegek között, pláne hogyha mondjuk egy multimorbid, komorbid egyénről van szó, ahol más T2-es, T3-as gyulladást is figyelünk, vagy esetleg autoimmun betegsége van, ott különösen érdekes, hogy ott melyik klaszterbe tartozik. Sőt, hát ugye endotípuson belül még akár klaszterekre is alábonthatjuk, különösen ha nem T2-es, hanem T1-es. Én azt el is felejtettem mondani, hogy beültem egy ilyen nem polipos rinoszinuszitis előadásra, ugye, hogyha nem biológiai kezelés, na akkor miket lehet adni, mert azért nem mindenki jut hozzá a biológiai kezeléshez, nem minden ország tudja kifizetni, nem minden beteg vállalja, nem tudjuk még a hosszú távú mellékhatásait a biológiai kezeléseknek, úgyhogy azért nem kell elfelejteni a műtéteket, és nem kell elfelejteni az alternatív opciókat. Hát visszatérve a biomarkerekre, most sokféle biomarkert föl lehetne sorolni, De én azt gondolom, hogy a mindennapi használatra nem kellenek most olyan nagyon új biomarkerek. Ugye a citokineket azt érdemes nézni mindenképpen, hát különösen a kruciális 13-at és interleukin 4-et, meg az 5-öt. Hát én nem bontanám jobban alá, mert szerintem azt a mindennapi napokban nem fogjuk. De ugye az eozinofil számot azt követni kell, az eozinofil sejt markereket is lehet nézni, mondjuk LCP-t vagy ilyeneket. Kétségtelen mindig vannak új biomarkerek, a periosztét is ugye lehetne említeni, nitrogénoxidot, ezeket. De én megmondom, hogy személyesen az a véleményem, hogy én ezeknek nem tulajdonítok akkora jelentőséget. Tudományos kutatásban igen, abban mindig kell nézni, hogy mi az új, mit lehet korreláltatni a régiekkel, de bár én nem mozgulok fel annyira azon, ha jön egy új biomarker, mert
fogja megváltoztatni.
Egy helyes hölgynél előbb elmosolyodok, mint egy új biomarkernél.
És a klinikai kutatásokban most milyen új irányvonalak vannak, mik az új perspektívák?
Most gondolom, nem csak CRS-re gondolsz.
Hát most, de most elsősorban CRS-re gondolok.
Hát egyértelműen minden a biológiai kezelésről szól, tehát én azt gondolom, hogy ami azzal kapcsolatos biológiai kutatás, én azt látom, hogy nagyon mindenki azt figyeli, hogy mi lesz a jövő. Tehát nem tudjuk még, hogy akinél elkezdjük ezt a kezelést, azt meddig kell folytatni.
Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy szerintem a legtöbb kérdés, amit megkapunk a betegektől, de hogy akkor meddig kell ezt tulajdonképpen használni?
Itt mindenképpen vizsgálatok kellenek, és ugye ami érdekes, hogy ismert, hogy a színusz 24-52, arra hivatkozunk a dupi vizsgálatoknál, de rengetegen ezt ad-hoc újra nézik. Tehát egy csomó post-hoc vizsgálat van, ami azokat az adatok, amik ott megvannak, más szempontból földolgozzák, akár méta-analízis formájában, és ezek a post-hoc összehasonlítások még újabb adatokat hoznak, mondjuk szaglás területén, hogy akkor a szaglás tulajdonképpen mi az, ami miatt ez a szaglás deficit kialakul. Miért van az, hogy a szaglás deficit korrelál a betegség súlyosságával, a T2-es gyulladás súlyosságával. Vajon ez miért van, és miért van az, hogy akinek régebben van ez a betegsége, vagy többször operált, azok tartoznak bele abba az egyharmadba, ahol a szaglás talán nem reagál olyan dinamikával, és olyan gyorsan, és olyan mértékben, mint a többieknél, akik kevesebbet voltak operálva, vagy a T2-es gyulladásuk nem olyan súlyos. Tehát ezeket érdemes vizsgálni.
Elképzelhető, hogy esetleg a többször operáltaknál a posztoperatív hegesedés is ebbe belejátszik?
Én azt gondolom, az egyik legnagyobb, legvalószínűbb magyarázat az ez. Természetesen sok egyéb immunológiai magyarázat is fölmerült, de ez biztos, hogy számít. Nagyon azt látom itt a konferencia adatok alapján is, hogy a sokszor operált, heges, ezeket a területeket sebészileg adresszált ez betegeknél talán kevésbé reagál a szaglás. Már visszatérve még az eredeti kérdésre, ugye nagyon, nagyon izgalmas, hogy a hosszú távon hogy lehet a sebészi beavatkozást a biológiaival kombinálni. Erre sok, mindenki kicsit még egyénileg válaszol, de arra lenne szükség, hogy itt legyen majd egy guideline. Jó lenne tudni, hogy tényleg, aki sokáig kapja ezt a biológiai kezelést, ott várható esetleg más mellékhatás, mert ugye egyelőre annyira minimálisok a mellékhatások, örömteli ezt kimondani, hogy hát jó lenne tudni, hogy mi várható hosszú távon. Azt hallottam még, sokan hangsúlyozzák, hogy az eredményesség megítélése az nem csak az effektivitáson múlik. Tehát, hogy mondjuk egy szimptóma, mondjuk az orrdugulás, az XY-nál mennyit javult, hanem hogy a beteg hogy ítéli meg. Tehát ugye ez a másik vonal, hogy az eredményesség megítélésében nem csak az objektív számok kerültek előtérbe, hanem a beteggel való közös, ugye ez shared decision, úgy mondja az angol, mert lehet, hogy egy betegnek más szempontja van, mint mondjuk egy orvosnak, és összességében rosszabbnak ítéli meg, vagy egy szimptoma volt neki nagyon fontos, az megjavult, ezért ő az egész kezelést jónak tartja.
És ha most egy guideline-okról beszélünk, várható esetleg abban változás, hogy a dózis, az alkalmazott dózis az el fog térni, vagy új javaslat erre vonatkozólag?
Ez egy nagyon jó kérdés, nehéz is válaszolni, mert ugye az előíráshoz sajnos ragaszkodni kell egyelőre. Ezt tudjuk, hogy tulajdonképpen a biológiai kezelés jelenleg kiegészítésként adható a báziskezeléshez, de azt is tudjuk, hogy a színusz 52 vizsgálat kimutatta, hogy tulajdonképpen egy bizonyos idő után, ha csökkentjük a gyakoriságát a 300 mikrogram tupidumabnak, tehát, hogy még mindig van?
Igen.
Akkor, ugye, és lehet 4 hetenként adni, akkor ugye nem volt szignifikáns különbség a két adagolási szisztéma között. És ezt most elkezdték feszegetni, attól függetlenül, hogy ez egy kicsit off-labelnek tűnik. Több előadást hallottam, ahol ez a tapering, tehát amikor egy bizonyos idő után, amikor a platót eléri az a hatékonyság, az körülbelül 1/2 év, nyilván hamarabb is elérhető, mi is tudjuk, hát betegeink, egy csomó betegnél ugye előbb látszik már hatékonyság, de nagy átlagban mondhatjuk, hogy 1/2 évre eléri a várható hatást, és akkor kialakul egy plató, és azt általában tartják. Láttam egy-két görbét, ahol figyelni kell, mert a vége felé kisebb eltérések vannak, de alapvetően, na ha a plató bejön, akkor logikusan azt gondoljuk, hogy csökkenthető az adag, illetve a gyakoriság, tehát lehetne akkor 4 hetente, és bizony sok vizsgálatot már láttunk, hogy ez a tapering, tehát ez a gyakoriság csökkentés, ez működik. Úgyhogy ez lehetne a következő.
Akkor most megkérdezem, hogy ez jelentheti azt is akár, hogyha egy betegre kevesebb gyógyszer jut, akkor akár több beteg hozzáférhetne, tehát akár az indikációs kör még inkább kiszélesítése is. Ez magával vonhatja a dolgot?
Igen, hát tudod, hogy nem én vagyok az illetékesebbe, ezt a NEA képviselőtől kéne megkérdezni. Én inkább azt várom, hogy nem egyedi engedélyhez kéne kötni, hanem indikációhoz. Ugye mi ezt várjuk. Ha indikációhoz kötött, akkor mindenkinek egyszerűbb lesz az élete, de feltételezhető, hogy azért a NEA-kra hat az, hogyha valahogy spórolni tudunk. És már az spórolás, hogy ezeknek a betegeknek kevesebb műtét kell, kevesebb komorbid betegségre megy a gyógyszerköltés, és a táppénzes napok száma is csökken. Tehát 3 irányból csökkenhet a büdzsé, amit egy betegre kell szállni. Tehát én azt gondolom, ha ezt még megnöveljük azzal, hogy ha egy betegre fordított gyógyszer költség az csökken, akkor talán több betegnek fog jutni. Ez egy logikus következtetés, amit mi most megtehetünk. Reméljük,
aztán meglátjuk, hogy mi lesz.
Aztán meglátjuk.
Jó. Amit mi mindenképpen szeretnék tőled megkérdezni, hogy most rengeteg szakterületet foglalkoztat a mikrobiom kérdése. És itt a konferencián is láttam mikrobiommal kapcsolatos előadást, kutatást. Te ezt hogy látod, mi a véleményed erről, hogy létezhet-e CRS-hez köthető mikrobiom, vagy mondjuk várható-e, hogy előbb-utóbb ezek között lesz összefüggés?
Hát ez is egy nagyon jó kérdés. Ugye épp most fogok oda menni a mikrobiomos előadásra, hanem késem le az interjú miatt, hogy én az egyik kutatási területem, ugye a legutóbbi cikkem az ugye a veleszületett immunitás szerepét vizsgálta, a szegediekkel közös munkacsoport végezte ezt a vizsgálatot, ugye CRS polipos formájában, amikor néztük a toll-like receptorok expresszióját, illetőleg a antimikrobiális fehérjék expresszióját, és ott nagyon sokat találkoztam a mikrobiom elmélettel, hogy említhetném Kern professzor úr nevét, Psaltis és Vormal, tehát az Adelaide-i munkacsoport, ők foglalkoztak nagyon sokat ezzel a veleszületett immunitás kérdésével, és ugye én az előadásaimban mindig, amikor hangsúlyozom, egy multifaktoriális eredetű a CRS, akkor mindig ott van a mikrobiom, mindig ott van a veleszületett immunitásnak a diszfunkcionális volta. Ebből következik, hogy a mikrobiomnak biztos, hogy szerepe van, hogy pontosan hol helyezhető ez, hogy ez egy originális ok vagy egy következmény, ezt mindenki vizsgálja. Egyelőre én úgy tudom a nemzetközi adatok tükrében, hogy egyelőre nem lehet megállapítani sem egyénre, betegségspecifikus és egészségspecifikus mikrobiomot, hanem valószínűleg individuális mikrobiom van, olyan lehet, mint az új lenyomat, hogy ami neked van mikrobiom, az rád jellemző, ami meg nekem, és a baj az, ha az fölborul. Tehát igazából azt kellene talán visszaállítani. De hogy ez most ok, vagy valamelyik mozaik fölépítő kocka, és hogy eznek milyen jelentősége van, nem tudjuk. Hát láttuk a daganatos betegségben, itt hallottam az előző podcastban is, amit mondott a Czalóki Tibi. Ugye azon én is ott voltam, hogy a tumorokat azt abszolút molekuláris alapon kell elválasztani, de a molekuláris alap mögött ott van a genetika. Tehát a genetikai predispozíció minden krónikus betegségnek az alapja. Mivel ez egy krónikus gyulladásos betegség, az az alapja. Sajnos a daganatoknál is vagy originálisan, vagy egy mutáció formájában.
Hát nagyon várjuk az ezzel kapcsolatos klinikai kutatások eredményeit, de most nem is tartalak fel tovább, siessünk a következő mikrobiomos előadásra. Köszönöm szépen neked a beszélgetést és további jó konferenciázást.
Én is köszönöm szépen. Üdvözlöm az otthon maradottakat.